egy hullámhosszal.
Keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, kit nekem szánt az ég.
Legyél te is velünk
egy hullámhosszon.
Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatókat! A Mária Rádió egy hullámhosszon műsorát halljátok. Mai vendégeink Rubovszky Gábor és Marcsi.
A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy egy kapcsolat során milyen nehézségek adódhatnak. Szó lesz a féltékenységről, a távkapcsolatról. A mikrofonnál Endrédi Gabó
és Endrédi Orsi.
Most pedig kérjük a kedves vendégeinket, Marcsit és Rubot, hogy mondjatok magatokról egy pár szót.
Először is én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és akkor magamról néhány szót. Rubovszky Gábor vagyok, orvosként dolgozom, úgymond onkológus vagyok, tehát daganatos betegekkel foglalkozom, valamint még a múltamról, katolikus családban nőttem föl, van két testvérem, egy nővérem és egy húgom, és hát azt mondhatom, hogy azt az értékrendet, amit most is követek, azt úgy szokták mondani, hogy a családdal együtt kaptam.
Marcsi?
Én jelenleg főállású anyaként vagyok otthon, imáron a 13. esztendőt taposom ebben a műfajban, de valójában egykor angol történelem szakot végeztem, és tanár vagyok. Én nagy családban születtem, legkisebb gyermeke vagyok a szüleimnek, 3 nővérem és 3 bátyám van.
Ez tényleg jó nagy család.
Szép nagy.
Akkor mielőtt belevágnánk a téma sűrűjébe, és a nehézségekről szó esne, bevezetésként egy kis zenét hallgassunk.
Így van, a Brian Élete című film közismert slágerét hallgatjuk most.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, cheer up.
Always look on the bright.
Sziasztok, ez itt még mindig a Mária Rádió egy hullámhosszon című műsora. Itt ül velünk szemben Rubovszky Gábor és Marcsi, és őket kérdezzük, hogy hogyan is ismerkedtek meg, hogy jöttetek össze, és a többi, és a többi.
Valójában mi már korán ismertük egymást, de az is igaz, hogy ez különösebben nem izgatott fel minket.
Ez mit jelent ez a korán? Már óvodában is?
Talán még olyan korán nem, de van egy homályos tánciskola emlékünk, ahol feltételezzük, hogy mindketten részt vettünk. Utána pedig egyszer csak az én Marci bátyámnak Gábor osztálytársa volt, és én tudtam a Gábor létezéséről, de igazából nem vált tűzforró a levegő, amikor Gábor megjelent, akkor még.
És aztán, ahogy teltek, múltak az évek?
Gábor, te egyet többet jártál a osztálytársad húgához.
Igen, ennek azért voltak ilyen előzményei, tehát hiába voltak közös programok, akár még tánciskola is, valóban akkor még nem indult a kapcsolatunk semmilyen szinten, hanem amikor már hát ilyen egyetemi korba kerültünk, egyetemista korba, akkor voltak közös ilyen házi bulik, ahol találkoztunk, és egy ilyen házi buli után, amikor mentünk haza, én akkor figyeltem fel először a Marcsira, mint már úgy, mint potenciális, hát ez lehet, hogy nagy szó, de mint potenciális feleségre. Uh-huh. És akkor kezdtem el úgy jobban figyelni őt, megérdeklődni utána, ami és... nem volt egy gyors folyamat, hát ezt nem mondom, ezt majd, majd a Marcsi még erre.
Úgy emlékszem igazából, hogy, hogy ez a Gáborban a lejátszódó belső folyamatok voltak, ezek a felfigyelés
te nem dolgok,
én nem érzékeltem, de én is egy pillanatban felfigyeltem a Gáborra, és valahogy szerettem volna feltűnőbbé válni előtte, és ez nehezen ment, teltek a hetek, és sokszor találkoztunk különböző regnumi programokon, de valójában nem történt semmi.
Egy pillanatra megállhatnánk itt, gyorsan ezt a regnum fogalmát definiáljuk gyorsan, hogy mi is ez valójában.
A Regnum Marianum egy katolikus közösség, ahol kis csoportok vannak alapvetően, és az ifjúság nevelésére van hívva ez a közösség. Mi is mindketten voltunk valamikor regnumi vezetők is, meg regnumi vezetettek is.
Ez mi, mit jelent, hogy kis csoport?
A kis csoport az hasonlítható valamennyire egy plébániai kis közösséghez is, de sok ilyen kis fiók közösség van, mondjuk 12-13 gyermek, akit egy fiatal vezet. Annó nagyon régen papok, fiatal papok, meg idősebb papok is vezettek ilyen közösségeket, de aztán mivel pap az kevesebb van, sokszor már ez a civilekre hárult. Uh-huh. És mi is mindketten a Gáborral egy ilyen regnumi közösségnek vagyunk a tagjai, és regnumi programokon találkoztunk sokszor. Uh-huh. Míg nem, aztán volt egy december 8-ai szentmise, ez a regnumnak egy ilyen születésnapi szentmiséje minden évben. Az nem messze van a Gábor születésnapjától, és én akkor ezt valahogy megtudtam, hogy a Gábornak a születésnapja nem olyan régen volt, és én ott a nagy-nagy tömegben megpróbáltam megtalálni őt, és egy icike-picike kis Balaton szeretet átnyújtottam neki, igencsak zavarban lévén, előtte, utána, közben, tehát nem is nagyon tolmácsoltam, hogy miről van szó, csak hát, hogy vagy Isten éltessen, átadtam, talán el is tűntem a tömegben utána a nagy zavaromban, de azért ez egy felkiáltójel volt mindenképpen.
És Gábor, hogy emlékszel a Balaton?
Azóta is megvan az a polcodon, az a Balaton szelet.
Be kell valljam, hogy... nagyon-nagyon nem gondoltam előre, és megettem azt a balatonszeletet, pedig most mekkora értéke lenne. Igen, de valóban nekem is ez egy ilyen felkiáltója el volt, ahogy a Marcsi mondta, egy ilyen megdöbbentő élmény, és tényleg az is jó pofa, hogy egy ilyen aprósággal tudta a Marcsi fölhívni az én figyelmemet arra, hogy lépjek tovább, vagy figyeljek jobban oda, és utána már én is mondjuk aktívabb lettem ebben a kapcsolatban.
Tehát a belső monológból külső dialógus lett.
Mondhatjuk, igen. Mondjuk ez egy ilyen nagy bátorítás.
Aha, igen,
bátorítás
abszolút.
Is volt. Hát igen. Csak azt kell tudni a Marcsiról, hogy ő egy nagyon közösségi lény, rettentően pörög-forog, hogyha társaságban van, és nagyon szeret társaságban lenni, meg nagy társaságban is szeretne, tehát sok ember között én meg inkább ilyen elvonulós típus vagyok, tehát... Eztán egy kis bátorítás volt ez a Balaton szelet.
És a Balaton szelet után könnyű volt beférkőzni Marcsinak a vonzás körébe, áttörni azt a sok embert, aki körül rajongja ezt a társasági embert.
Ez egy jó kérdés. Én azt hiszem, hogy nem kellett áttörni ezt a kört, hanem lehet, hogy ebből a Balaton szelet elő kilépett ebből a körből.
Igen.
Tehát én folyamatosan volt. Kacsintottam a Gábor. Léci, legyen.
Biztos ismer mindenki azt az érzést, amikor szeretne valakivel megismerkedni, de nagyon sokan veszik körül.
Igen.
Egy ünnepelt, és
nem
lehet
hozzászólni, akkor egyszerre húzza a hallják.
Igen. És akkor egyszer csak meg lett az a kapcsolat, a kontaktus.
Szuper.
Igen.
És most egy kicsit kanyarodjunk át arra, hogy amikor már szépen kialakult a kis kapcsolatotok, hogy milyen nehézségekkel találkoztatok, tehát mik voltak azok a problémák, amin át kellett verekednetek?
Talán volt egy olyan nehézségünk, ami egyre gyakrabb, hogy eltávolodik két ember, aki szereti egymást és együtt járnak, egyszerűen kilométerek távolsága kerül két ember közé. Ez velünk is megtörtént.
Na, ez nagyon jó, mert nagyon sokan kérdeznek a távkapcsolatról valóban, hogy olyan párok, akiket ösztöndíj vagy tanulmányok kettő különböző helyre szakítanak. Erről tudnátok mesélni bővebben egy kicsit? Hogy volt ez az életetekben?
Ilyen hosszú távollét nem volt azért az életükben, mint mondjuk egy fél éves vagy éves ösztöndíj, hanem hát rövidebb távolléták voltak, és azokban is voltak megszakítások. Uh-huh. Tehát már az udvarlás vagy a jegyesség időszakában volt olyan, hogy úgy utaztunk el mind a ketten külföldre, kis időeltolódással, hogy lényegében egész nyáron nem láttuk egymást. Uh-huh. Egy jó, nem is talán egy olyan 5-6 hét volt, viszont leveleket írtunk uh-huh. egymásnak. Sűrűn akkor még a levél elfogadottabb formája volt a kommunikációnak, mint a e-mail, meg SMS, meg egyebek. És aztán később pedig ilyen távolabb lét volt, amikor én már az egyetem vége felé jártam, volt egy 4 hetes gyakorlatom Győrben, ami kicsit messzebb volt, és utána pedig Balassagyarmaton kezdtem el dolgozni. Az egy majdnem 5 hónap volt, uh-huh. és akkor azért nem is tudtam minden héten hazajönni. Tehát ott mi az ifjú szerelmeseknél egy kívánalom, hogy egy-két naponta legalább találkozzanak, és tudjanak beszélni.
És ez a párkapcsolatokban melyik stádiumában volt ez az 5 hónapos balassagyarmati kiruccanásod? Az elején, közepén, vége felé már?
Ez a vége felé volt, mert a jegyességünk előtt volt. Uh-huh. Éppen csak ezután. Amikor
akkor mennyi ideje jártatok?
Összesen 2 éve jártunk akkor. Marci mutatja nekem, én egy kicsit többnek gondoltam, de...
ő a
de jobban megjegyzi ezeket az évszámokat, igen.
És tudnátok erről mesélni, hogy milyen volt ezt megélni? Főleg azt kérdezték, hogy sokan ezt kihívásnak élik meg, hogy vajon akkor azért van ez a távolság, hogy akkor most próbára tegye talán a kapcsolatukat, hogy elég jó-e, hogy szakítani kell, vagy egymás mellett maradni. Ezt is ilyen próbatételként éltétek meg?
Valóban vízválasztó egy ilyen hosszabb idő, amikor külön kell megélni a programokat, a bármilyen, amit hoz az élet. A Gábornak talán az 5 hónapos balassagyarmati munkája volt az a súlyosabb valami, amit tényleg úgy, ahogy teltek a hetek, hónapok, úgy éreztük, hogy az nehézség is, bár nagyon sokat beszéltünk telefonon. Azért én keveset utaztam balassagyarmatra, és azt hiszem, hogy ezt a Gábor nem mindig vette jó néven.
Így volt, Gábor? Nyilatkozz.
Igen. Én erre így emlékszem, hogy a Marcsi keveset jött le, de ezt valahol meg is értettem, mert azért Balassagyarmat nincsen közel. Tehát úgy egy hétköznap csak leruccanni.
De te, Marcsi, akkor
az messze van.
Fő egyetemista voltál, nem ebben az időszakban?
Így van.
És akkor végül is egy egyetemistának azért van néha szabad ideje. Miért nem mentél Balassagyarmatra olyan gyakran?
Igazából ezt sokszor meg kell magyarázni magamnak is, és a Gábornak is, mert hányszor ez előkerül, akkor ez mindig egy kínos kérdéses ponttá válik. Én azt hiszem, hogy mi, ahogy most nagyon összeszámoltuk a Gáborral, talán 3-szor voltam Balassagyarmaton, és ez tényleg kevés, hogyha összevetjük azzal, hogy 5 hónapról beszélünk. Egyrészt én nagyon éltem az életet itt a Regnumban, a családban, a barátokkal. Másrészt pedig valójában azt kell, hogy mondjam, hogy mi egy ilyen klasszikus értelemben nevelt, vagy csak klasszikus értelemben vett ilyen kicsit szigorúbb családból származom, uh-huh. és büszke is vagyok a szüleimre, hogy ő nekik ez nem volt természetes, hogy a lányuk akár 20 év fölött van, akár 20 év környékén csak igazából fogja magát, és puf, lemenjen egy távoli városba, hogy ott ő a barátjával kettesben legyen. Még akkor is, ha ez olyan nagyon-nagyon intim kettes nem lehetett volna, mert ugye egy nővérszállón lakott a Gábor, az ott tartózkodásának egy részén, egy másik részében pedig egy lakást bérelt, és akkor olyan visszás lett volna, hogy én oda leutazom. Úgyhogy innen is származik az én kevés felbukkanásom ott Balassagyarmaton, és hát valóban onnan is, hogy én nagyon éltem, és talán azt hiszem, hogy utólag meg is fogalmazhatjuk, hogy ezt én elpuskáztam. Uh-huh. Tehát, ahogy mondott Gabó, tényleg több időm volt ennél a 3 jelenésnél. Szóval azt hiszem, hogy ezt nem nagyon tudom fényezni szuperre, hogy ez ilyen klasszul kitáltuk. Ennél sokkal több lehetőség van egy ilyen elszakadásba, mert egész egyszerűen tehát többet ki lehetett volna hozni.
És Gábor, neked elhangzott, hogy nővérszállás, az olyan izgalmasan hangzik, nem tudom, én még nem jártam soha nővérszálláson, az milyen?
Nem sűrögtek, forogtak külötted a nővérkék? Vagy?
Nem, ezt nem így
akkor azért többször megjelentem volna.
Nem így kell elképzelni.
Csak ezt kellett volna mondani, és akkor...
Lehet volna megoldás.
Szülők ide vagy oda, de akkor 5 hónapig ő is nem van.
Marcsikám, kézed van, és 5 olyan cuki, ilyen fóra nő.
Nem, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen kétszintes, legegyszerűbb panelépület, vagy nem tudom én, ilyen könnyű szerkezetes valami épület, ami a minimum komforttal van berendezve, tehát épp csak az, hogy az ember ne fagyjon meg, mert tudjon fürdeni, és egy kis szoba az, amit kiadnak ott az embernek, akkor, uh-huh. amiben most mi ülünk, ez a körül 3x4 méteres, uh-huh. és akkor ez az életterre az embernek, és uh-huh. kimért a folyosóra, és akkor ottan ott még esetleg valaki, igen, ott a vizes, nem, az két szobának volt egy vizes blokkja, úgyhogy
közeli ismeretséget de
semmiképpen nem nevezhető luxus körülményeknek, meg, uh-huh. meg idillinek, inkább ridegnek mondanám.
Sőt, pláne ridegen. Tehát te azért 3x4 négyzetméteren éltél, miközben már csíthon.
Budapesten, igen.
Igen. És mesélj, milyen volt neked ez az időszak, ez a távolét?
Egy picit én még visszamennék azért, mert amikor elkezdődött úgy igazából a kapcsolatunk, nagyon sokat voltunk együtt. Tehát együtt jártunk tanulni a Széchenyi Könyvtárba, tehát nagyon-nagyon sokat találtunk, tehát nagy séták is voltak. Vasárnapokként együtt mentünk tanulás után szentmisére, utána is egy nagy séta, tehát igen intenzíven minden nap, majdnem minden nap találkoztunk, amikor vizsga volt, akkor a vizsga után is. Tehát egy-egy nap maradt ki, vagy ha valaki, igen, nem is tudom, egy-egy nap maradt ki, tehát nagyon intenzív volt, és ez erre nagyon nagy igényünk is volt. És amikor úgy hozta az élet, hogy hát nekem egy kicsit messzebb kellett mennem, akkor ezt valahogy mindenketten elfogadtuk.
Igen, ilyen szempont volt, egy kicsit ilyen szittyák vagyunk, hogy így adódott, akkor nem nagyon rukkapáltunk ellene.
Uh-huh. Tehát akkor alkalmazkodtatok a helyzethez, és akkor nagy levegő. Most 5 hónap.
De azért ez nem volt cél, hogy ez sokáig így legyen fenntartva.
Jó, azért, ilyen azért távolságon. Azért 5 hónap, ez nem azt kell, nem úgy kell elkülönni, hogy elmentem egy távoli szigetre 5 hónapra, hanem meg vagy külföldre, hát azért hazajöttem ilyen majdnem mindig hétvégén, akkor találkoztunk.
Én nem túl szimpatikus módon arra is kihasználtam ezt az időt, hogy rengeteg ismerettséget kötöttem, és sokszor mérlegeltem, hogy vajon a kínálat, ami körülvesz, az mennyire mérhető a Gábor személyéhez, és végül is alul maradt mindenki, azt kell, hogy mondjam.
Na, és még ilyen messzi távlatokból is alul maradt, úgyhogy akkor ez elég jó.
Ez
pláne, ha még ott is van testközelből.
Egyébként utólag gondolkodtunk rajta, és minden kettőnknek ez a Lázár Ervinek a Johnny és szegény Johnny és árnikája jutott eszünkbe, hogy elküldi Östör király fél évre Johnnyt, mielőtt már ott ők nagyon szeretnének végleges döntést fabrikálni. És ez a mi életünkben is hasonló időpontban volt ez a majdnem fél év, hogy valójában azért kicsit úgy máshogy is látja az ember ezt a kapcsolatot, kicsit kívülről is. Nyilván Östör királynak is ez volt a szándéka, hogy Johnny kicsit menjél parkolópályára, néz körül, látsz-e másik lányt, és ha megerősödtél még így is, akkor még visszajöhetsz, és Árnika valószínűleg várni fog téged.
És milyen tanulságokat tud még levonni az ember egy ilyen hosszú próbatétel után?
Hát, mivel Gabó ezt egy utólag kérdezed, és a ember sok mindent már földolgozott közben, benne nagyon erős az, hogy ez egy jó kis edzés is volt, ez a Gábornak ez a távolléte arra, ami aztán sokkal később a házasságunk után következett. Elhangzott, hogy Gábor orvos, és hát nyilvánvaló, hogy sokszor ügyelt, főleg mint pályakezdő orvos, nagyon sok ügyelete volt, igazából havi 8 ügyelete volt egy időben. Ha belegondolunk, az heti 2 esti távolmaradás. És hát azért, amikor a gyerekek picik voltak, és ahogy sokszor orvosi konferenciák is becsúsztak, akkor azt mondja, néha 1 vagy 2 hét is volt, és akkor egyedül kellett helytállni. És azért én úgy érzem, hogy edzésben jöttem ez alatt is, tehát hogy nem riadtam meg tőle, de azt nem állítom, hogy olyan nagyon könnyen vettem, és néha nem hisztériáztam, hogy na most már ez így sok, vagy pont most beteg a valami.
Most már nem tudok többet mérlegelni másik.
Igen, nem volt. Igen, most már teljesen egyenesben voltam, hogy gondolkodni nem kellett. De tény az, hogy azért ez sokszor nehéz volt.
De akkor végül is ezek a korábbi nehézségek, tehát ezek az együttjárás alatti távollétek, ezek felkészítettek valamilyen szempontból erre az orvos feleség létre, hogy a Gábor néha éjszakákra eltűnik, tehát hogy így utólag, mintha ezek így lépcsőfokok lettek volna, nem ehhez a...
Így van, ez abszolút fölfogható így is, és én azt hiszem, hogy így is volt. Uh-huh. Volt egy eset például, amikor a Gábor egy hosszabb szabadság után, amikor első gyermekünk megszületett, akkor eljött az óra, amikor eljött az első ügyelete. Tehát nem volt mese, hiába volt otthon előtte 2 hetet, muszáj volt elmennie otthonról. És én valahogy nagyon nehezen értem meg az első gyermekünk születését. Nem az öröm nem hiányzott, hát nagyon nagy öröm volt, az tényleg így volt. De mind a fáradtság, mind a sok millió dolog, ami teljesen új váratlanul éri az embert, akkor is, hogyha százan elmesélik előtt, hogy az úgy lesz, neked meggyulladásod lesz, te lázas leszel, te ez lesz, az lesz, sírni fog éjszaka, akkor is, amikor végülis eléri az embert, akkor az egy meglepetés. És akkor, amikor Gábor először ügyelt, akkor egyedül maradtam a kis Áronkánkkal, és aranyos dolog volt, hogy izgalmamban mindent precízen úgy akartam csinálni, ahogy kell. A mérleg nem működött, de én azt állítgattam, ott mindent utólag belegondolok a többedik gyerekemnél, hát miért füröztöm egyáltalán? Tehát mert én a füröztésnek minden precíz mozdulatát végig akartam csinálni, ott egyedül, és akkor izgalmamban ott sok barna üveg között válogattam, míg végül tudtam, le kell olajoznom nekem az áron, de úgy nincs fülés, hogy nincs olaj. Ma már tudom, hogy ettől csak kicsúszik a baba az ember kezéből, de nem baj, én olajozni akartam.
Tankönyv így írja, úgyhogy először olajoz lesz.
Valami olaj is kész, és akkor végül is az alkoholt sikerült megfognom, mert az is volt a köldök tisztításhoz.
Korán nem lehet elkezdeni.
Korrektül lealkoholoztam szegény áront a feje bubjától a kislábujjáig. Azt és olyan érdekes fehér színelet, kicsit úgy kiszáradt a bőre, de akkor teljes alkohol, és akkor úgy gyorsan...
Már az anyateljen szívta magába az alkoholt. És ma hogy néz ki?
Egyedül elég klasszul.
Utána csöndesen danászott a kisányába.
12 évet kivírt azóta, de egész egyszerűen tényleg az ember, amikor egyedül van így elsőre, akkor nekem ez egy... nagy dolog volt. És akkor aztán lassan ebbe is beleedződtem, de szerintem számítottak azok a régebbi idők is. Tehát biztosan számított, mint edzés az én orvosfeleség pályámhoz, a Gábor többszöri távollétei már a együttjárásunk alatt. Egyszer egy beszélgetésben egy válás előtt lévő házaspárban az anyuka kiöntötte a szívét nekem, valamiért beszélgetni kezdtünk, és elkezdtem mesélni, hogy mennyi minden gond van, hogy igazából nem véletlen, hogy ők elválnak. Uh-huh. És akkor elmesélte először azt, hogy a férje sokszor nagyon későn jön haza. Ezen már először is meglepődtem, hogy hú, hát ajaj, ilyet én is tudok mutatni. Aztán mondta, hogy van, hogy elutazik több napra, és külföldre megy. És akkor hát ezen is úgy gondoltam, hogy kezdtem magamban egy titkos jegyzetet pipálgatni, hogy
érdekel. Ez nálatok is megvan.
Ő is orvosfeleség volt?
Nem.
Ja.
Nem, egy távolabbi ismerős volt, akik sajnos tényleg elváltak azóta, és ez nagyon szomorú történet, de nem is ezt akarom mondani, csak hogy ahogy elmond, felsorolt, hogy mi minden zajlik az ő életükben, ami ehhez a váláshoz vezetett, az meglepő módon azokat én mind én is fel tudnám sorolni, a késő hazajövetelt, az ügyeleteket, a fektetése, nem mindig tud hazaérni a férjem történet. Reggel nem mindig tud segíteni, mondhatnám, reggel nem tud segíteni a gyermekek elindításában. És hát ezeket tényleg számít, hogy az ember hogy éli meg, hogy most nagyon a szívemre veszem, vagy pedig elfogadom, hogy ez meg az én élettörténetem, és attól még azért eszembe se jut az, hogy most ez valami válás felé navigálna minket.
Mert tehát hiába volt pipa.
Húzós dolgok.
Igen. Igen, hiába volt pipa nálad is, az összes tétel mellett még se jutottatok erre a döntésre, mert igen, ez valószínűleg a ti kapcsolatotok így megedződött ezeken a...
Egy kicsit se befolyásolt az, hogy ezeket akkor utána jobban felród Gábornak, hogy...
Nem, éppen hogy fordítva, hogy úgy éreztem, hogy ez állati klassz, hogy nekem sose jutott eszembe.
Neked ez egyáltalán nem probléma.
És már eszembe jut, hogy van ilyen történet.
Ezért ti nem fogtok elválni.
De hogy ez klassz, hogy az ember látja, hogy hú, ebben van erő.
Légy jó kicsit hozzám, engedd, hogy menjek, ne menjem! Nézd meg, nekem is fáj, de el kell most mennem, ne menjem! A hosszú úton velem ezzel, mindig szerelmesen, rajtad kívül gondolatom, ne sírjál, ne sírjál, ó ne! Légy egy kicsit kedves, ne mondd, hogy várjak, ne menjek! Légy jó kicsit hozzám, hogy indulni tudjak, ne menjek! Minden napra írok neked, hosszú leveleket,
szívem mindig veled.
Ne sírjál, ne sírjál, ne sírjál, ó ne.
Kedves hallgatóink, ez itt a Mária Rádió egy hullámhosszon műsora. Rubovszky Marcival és Gáborral beszélgetünk egy kapcsolatnak a nehézségeiről. Gábor Marci, a hallgatók közül nagyon sokan kérdeztek rá arra, hogy mit kell tenni, amikor a kapcsolatban egy harmadik is felbukkan, amikor valami féltékenység férkőzik a kapcsolatba. Tudtok erről valamit mondani nekünk? Nálatok volt valami ilyesmi?
Hát nagyon szorosan kötődik ez a mi esetünkben a távolság témához. Én azt hiszem, hogy amikor a Gábor Győrben volt, akkor egy nagyon csinos, okos lány volt az ő orvostársa, aki szintén budapesti volt, és a Győrben végezte ezt a gyakorlatot. Nekem ez úgy szembe tűnt. Uh-huh. És tudom, hogy a Gábor próbált többször közös programot szervezni.
De jó is.
Édeshármasban.
Talán nem is édeshármasban, mert kiderült, hogy a lánynak van egy barátja. De valahogy nekem ez nem akaródzott. És igazából úgy később tudatosodott, hogy valószínűleg egy kis féltékenység lappangott bennem, hogy hát ez a lány, ez olyan tényleg olyan helyes, okos, aranyos.
De ráadásul aztán... vele van a Gábor ideje nagy részében Győrbe, ugye?
Igen, erre a Gábor nyilván feltehetné a kérdést, hogy miért nem jelentem meg gyakrabban Győrben.
Igen, már készültem.
Visszatérve a korábbi
kérdésre.
És akkor hogy? Tehát ez hogy oldódott meg nálatok?
Én azt hiszem, hogy kiderült, hogy ez valóban olyan szempontból fontos a Gábornak, hogy az értelmes emberekkel beszéljen, de hogy azt azért jó tisztázni, hogy itt semmiféle érzelmi szálak nem szövődtek kettejük közt. Ez csak nekem tűnt fel akkor, hogy azért a Gábor másokkal is jóba tud lenni amellett, hogy nekem udvarol.
Uh-huh. Tehát akkor úgy volt, hogy Gábor, te így őszintén beszámoltál a Marcinak, hogy ez ki ez a lány, és miket szoktatok együtt csinálni, és akkor ez így tiszta kép volt, és akkor innentől nem volt kérdés, ezt jól értem?
Persze, én ezt elmondtam, azt, hogy a Marci mit gondolt erről, mit érzett még, azt már nem tudom én megmondani. Nyilván azért egy kicsikét izgatta őt, vagy nem is kicsit, talán nagyon is izgatta, hogy fiatal orvostan hallgatók ketten Győrben milyen programokat csinálunk, mert mi ketten voltunk ott gyakorlatot, tehát elmentünk könyvtárba tanulni, aztán elmentünk a strandra fürödni, tehát mindenféle voltunk moziba, hát mindent elfoglaltuk magunkat.
Te mindjárt, oké.
Nem tudunk hazajönni, de hát ez volt, ez egy
rendkívül csinos volt, ez a strandon kiderült.
És ez rendkívül értelmes ez a könyvtárba. Rendkívül szórakoztató ez a moziba. De akkor a Marci kapaszkodhatott.
Egy barátság volt. Uh-huh. Lány és fiú között is lehet barátság. Nagyon jól el tudtunk beszélgetni, de ennél nem volt több. Őnek is volt egy udvarlója, és abszolút kitartott mellette, meg nekem is volt a Marci, és én is abszolút kitartottam. Ez végig egyértelmű volt. Uh-huh. De így alakult. Hát lehetett volna másképp is, hát lehetett volna, hogy ott megtaláljuk egymásban a nagy őt, de nem ez történt. Abszolút.
Azt mondtad még az elején, hogy nem voltál, vagy nem vagy annyira társasági lény, mint mondjuk Marci, hogy ez talán azért is volt neked furcsa, hogy másokkal is ilyen jóba tud lenni, mert ő nem egy olyan társasági lény, mint te, aki rengeteg emberrel jóba vagy, és nem gondolsz semmi komolyabbat.
Igen.
Felőlük.
Így van, tehát hogy ezzel számolni kellett hosszú távon, mert azóta is így van, hogy...
Ritkán barátkozik, de akkor nagy, akkor azért aztán...
tud. Azért akkor bosszantóan barátkozik.
Akkor bosszantóan, igen.
És el is lehetett Gábortól ezt fogadnom nekem szerintem, hogy itt ilyen képben jöhetnek ilyen kapcsolatok, de hogy ez érzelemmentes, az túlzás mondjuk, hogy érzelemmentes, de hogy... nem zavarja a mi kettőnk kapcsolatát. Szerintem ez egy ilyen bizalom, ennek a bizalomnak a lassú építgetése ekkor kezdődött. Aminek nyilván csak fokozódnia kellett, mert amikor az ember már összeházasodik a másikkal, akkor pláne nem építhet különösebb fészket a szívében ilyen féltékeny gondolatoknak. Legalábbis azt hiszem, hogy ez egy hamis út, amikor nagyon féltékenykedik valaki a másikra, hogyha látja az, hogy a másik biztosan helytáll, akkor nyilvánvaló, hogy nem érdemes féltékeny butaságokkal zavarni a kapcsolatot. Mm-hmm. És hát a mai napig ugye a Gábor elmegy otthonról dolgozni, és ott nyilván vannak csinos, nálam is csinosabb hölgyek, asszisztensnők, adminisztrátorok. Szóval, hogy ez később is előkerült, de nem is úgy, hogy én nagyon kérdezgettem volna a Gábort, hogy na, milyenek a hölgyek ott a kórházban, hanem egy valamilyen társaságban mesélt egyszer a Gábor, hogy ahol arról volt szó, hogy sokan tanulnak manapság hastáncot, hogy náluk is az egyik nővér hastáncolni tud.
És erről és tudott a Gábor?
Két műtét között ott lejt egyet.
Ezt mint érdekességet én is meghallgattam, de aztán utólag többen félrevontak ezek közül a barátaim közül, és mondták, hogy Marci, most már szedd össze magad, nagyon kellemetlen itt éjszakai hastáncolásról van szó. A Gábor heti kettőt ugye el, most tedd össze a kettőt. Mi lesz ebből?
Marcel hastánctam folyamra, te is.
És nekem ugye, hadd ne mondjam, hogy a legkevesebb kilogram, amit felszedtem egy terhesség alatt, az a 25 kilogram volt. Tehát én nem biztos, hogy olyan fittül néztem ki éppen pont. Egyébként azért leadtam nagyjából ezeket a súlyokat a szülés után. De hogy azért nem biztos, hogy hódító formában voltam éppen akkor, amikor ez a hastáncos sztori bonyolódott. De úgy éreztem, hogy indokolatlan, hogy én a Gábort a hastáncossal napi szinten piszkáljam.
Elszámoltassad.
Elszámoltassam, így van. Mert hogy valójában tényleg így a külvilág hívta fel a figyelmemet rá, hogy itt ilyen dolgok is vannak egy kórház falai között.
És Gábor, igen, talán egy beszélgetésünk volt erről a hastáncos témában, amikor tisztáztuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a nővér kell a kórházba fitoktatja a tudását, hanem csak az ember tudja róla, hogy amúgy most már teljesen divatos, majdnem most sportnak nevezhető.
Akkor ez igazából csak ilyen barátnők által felfújt történet.
Így van, ez a legjobb pofább benne, így van, tehát egy nagyobb volt a füstje, mint a lángja.
Igen.
Tehát igazából mondhatom, hogy alapja se volt, és mégis elmarcsúban egy ilyen érzés indulhatott.
De én időtájt rákaptam arra, hogy
hastáncolja
napi szinten. Hát arra akkor még nem volt esélyem, az még a jövő zenéje. Ja. De hogy napi szinten beszámoljak a Gábornak, hogy milyen szimpatikus hentes fiúk szolgálnak ki a CBA-ba, sőt a postás is nagyon kedvesen folyogott rám, és próbáltam az én is felmutatni valamit a
magam. Akik pedig csüppendéltáncosok mellesleg.
Ez mind benne volt a pakliban, és úgy tűnt, hogy a Gábor is jól bírja a strapát.
Értem. Jó, de ez így van, de nyílt kártyákkal kell játszani. Hentesek, postások és hastáncos nők szövik át az életükre. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, ain't gonna fire. Shoot me right, I'm gonna like the way you fight.
And I love the way you fight.
Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly.
You know what you are
sex bomb, sex bomb,
yeah.
You're a sex bomb, uh-huh. You can give it to me when I need to come along.
Give
a
sex bomb.
Sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on,
baby you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do.
Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm.
No.
This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb.
Well,
you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on.
Turn me on, girl.
Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb,
and
you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on.
Meglepő módon ez itt még mindig a Mária Rádió egy hullám hosszon műsora. Vendégeink Rubovszky Gábor és Marcsi. Tom Jones Sexbomb című száma után kérdezem Gábor tőled, hogy neked is voltak esetleg ilyen pillanatait, hogy valaki elcsavarja a fejedet.
Ha azt kérdezed, hogy volt-e csábítás, hogy volt-e olyan hölgy, aki fölfigyeltem, hát igen, biztos, hogy volt, persze, hogy volt. Ezért az nem azt jelenti, hogy a Marcsi egyetlen nő a világon, bizony vannak más csinos, kedves, helyes, velem egykorú hölgyek, nők. Amikor erre gondolok, akkor mindig egy picit visszalépnék arra, amikor az ember készül a párkapcsolatra. És valamikor a tizenéves korától már úgy kezd motoszkálni a fejében, hogy mit is fog ő csinálni 20-30-40 éves korában, mit szeretne az élettől, és ezt úgy jó szerintem körülírni, meghatározni az embernek, hát ezt mindenféle hatások érik, és bennem ez kikristályosodott aztán, hogy én családot szeretnék, és mindent, ami ebben van, tehát én úgy szerettem volna, úgy terveztem, hogy úgy választok párt is, feleséget, úgy szeretnék megházasodni, hogy már ez a cél, tehát hogy együtt egy családunk lesz. Uh-huh. És hát ez egy olyan cél volt mindig a szem előtt, ami mondhatom, hogy megvédett, hogy más irányba kanyarodjak. Az én életemben is voltak, vagy nekem is voltak olyan pillanatok, amikor, ha szabadnék visszakanyarodni az előző témára, amikor én is egy kicsit féltékeny voltam. Nem is annyira a hentes fiúkra, ahogy a Marcsi mondta, de voltak más esetek, amikor még tudom én, egyetem vége felé a Marcsi elment valamilyen vidéki buliba a csoporttársai, valami egy eléggé parázsvad buli volt ugye az elmondás alapján, és egy olyan társaság, akik úgy nagyon elengedték magukat, és ott egy picikét féltettem is a Marcsit, és amikor utólag mesélt róla, akkor joggal féltettem ezt az egész eseménytől. De hát, ahogy elmondta, nagyon épkézláb és józan mondanottan időben, hogy úgy mondjam, nem engedte magát, hogy sodortatni ezzel az élménnyel, és így teljesen jól ki tudott jönni abból a helyzetből. Ez is igazából a bizalmat növelte bennem, hogy a Marcsi ilyen klasszul tud vigyázni.
Marcsi, az előbb mondtál fél szóval olyat, hogy az ember akkor nem enged magának meg ilyen féltékeny gondolatokat aztán később a házasságba. Hogy akkor ez hogy van ez a féltékenység, hogy akkor ezt önmagunknak csináljuk, vagy
tudjuk kontrollálni?
Hát én azt hiszem, hogy önmagában a féltékenység az egy nagyon pici magocska, ami vagy óriási lombra, vagy levélzetre kap benned, vagy pedig olyan kis csíra marad. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy szerencsés alkatok is vagyunk ebből a szempontból, nem vagyunk igazán féltékeny típusok, tehát feltétlenül vannak, akiknek ez sokkal nagyobb gondot okoz, de azt hiszem, hogy ezt meg lehet lovagolni a féltékenységet, és gondot csinálni belőle, és témát csinálni belőle, és a másiknak állandóan az orra alá dörgölni, és azért ez egy nagyfokú fegyelmezetlenség is, nem mintha én nagyon fegyelmezett típus lennék azért, de ezt lefaragtam már eleve ezt a vonalat, és a Gábor is azt hiszem, tehát nem indokolatlanul nem vagdostunk, vagy tehát ebből nem csináltunk szerintem soha olyan igazán méretes gondot.
Uh-huh. Tehát ez az önneveléssel függ akkor össze, nem? Hogy az ember mit enged meg magának, és mennyire féltékeny, mennyire ad bizalmat a másiknak, valahogy ez az érzésem, erre gondolsz, nem?
Igen, igen, és főleg a bizalomra, hogy azt viszont lehet nagyon nagyra növeszteni, és nagyon engedni, hogy virágba boruljon az emberben, és azt mondani, hogy én ebben az esetben is bízom benne, és a következő esetben is bízom benne.
És ezt nem is bántátok meg, ahogy hallgattalak benneteket, tehát akkor ez jó recept volt, ez a maximális bizalom.
Igen, feltétlenül. Én a Gábortól azt hiszem, hogy nagyon nagy bizalmat kaptam, amit sokszor felidézek magamban, és ez egy fontos időszaka az életünknek. A egészen konkrétan a házasságunk előtti időszakban.
Mi történt? Mesélj.
Sőt, azt hiszem, az eljegyzésünk előtt volt egy olyan korszak, ami szerintem biztosan sok embernek az egy nehézséget okoz a házasságban, hogy az egy végleges, nagyon végleges, kimondott szó. Aha. A döntés maga az egy kicsit riasztó lehet.
Az elköteleződés.
A végleges elköteleződés. Tehát, hogy azt mondod, hogy most ez tényleg véglegre...
Ez örök életre szól.
Örök életre szól, és mint ugye Gábor is mondta, igazából mind a ketten így terveztük. Én is, amikor kamasz koromban gondoltam arra, hogy majd egyszer a szőke, kékszemű, fehér lovon ülő hercegnek kimondom a végleges igent, akkor az abba tuti biztos 100% leszek. És amikor eljött a pillanat, hogy ez közeledett, akkor úgy éreztem, hogy most nagyon-nagyon bizonytalan vagyok.
De úgy közeledett, hogy a Gábor jelezte, hogy akár akkor, vagy ketten beszéltetek erről, hogy akkor akár véglegesítenétek is ezt a kapcsolatot? Vagy hogy érezted, hogy közeledik ez a pillanat? Csak a légkörből?
Már egyesség után volt, tehát már egyben jártunk, amikor a Marti igen csak elbizonytalanodott.
Igazából, amikor a Gábor nekem megkérte a kezemet, akkor én boldogan igent mondtam. Mm. Ez egy nagyon romantikus és kedves pillanat volt, és csodálatos volt az, hogy tényleg így szeretjük egymást, lelkesek vagyunk mind a ketten, és persze, hogy igent mondtam. Mm-hmm. Csak amikor maga az a dátum, amit mi közösen kitűztünk, az egyre közeledett, akkor úgy éreztem, hogy ez most már tényleg végleges lesz. Az eljegyzésben azért benne van az is, hogy te még visszatáncolhatsz.
Igen. Hát ez igen. Még így van, az még abszolút arra való, ha de még valami
de amikor már tudod, hogy most
valami...
már lassan a nyomdát kell felkeresni avval, hogy a meghívót kinyomtassák, akkor az egy kicsit olyan konkréttá válik, és kézzelfogható, és megvan hívva 600 ember, akkor majdnem 100%, hogy nem fogod azt mondani, hogy a srácok inkább mégse, és inkább ez előtt, tehát a nyomda megkeresése előtti utolsó hónapokban éreztem azt, hogy én teljesen bizonytalan vagyok, és én abszolút fogalmam nincs, hogy ennek, hogy ezt így akarom-e, és a Gáborral akarom-e leírni az életemet, és akkor az összes ismerős közül, aki még valaha nekem ilyen potenciális, szimpatikus fiatal ember volt, az én így fölhánytolgattam magamban, hogy na talán ő, vagy talán ő. Én igazából ezt a feszkót, ezt magamnak csináltam leginkább, de azt a Gábor is érzékelte azt, hogy ez a nagy bizonytalanság, ez elhatalmasodott benne. És én akkor nagyon hálás voltam a Gábornak, hogy nem erőszakolta ki, hogy na most már holnap után mondd meg, mert most már elegem van, meg nem.
Esett kétségbe, hogy...
Igen, nem esett kétségbe, és nem hisztizett, mint ahogy el tudom képzelni, hogy hasonló esetben talán én csináltam volna, vagy nem rótta föl ezt nekem nagyon. És aztán ennek úgy lett vége, hogy egy ilyen közösségi lelki gyakorlaton a Blankenstein Miklós atya tartott lelki gyakorlatot nekünk, és én gondoltam, ott már olyan szintű volt bennem a feszültség, hogy ennek a végére kell járnom, hogy most mit tegyek én ebben a helyzetben, hogy jegyese vagyok valakinek, és mindjárt össze fogunk házasodni, de hogy én úgy érzem, hogy 100 más lehetőségem lenne, és egyáltalán nem biztos, hogy Rubovszky Gábor mellett akarok kikötni. És akkor én a Blankenstein Miklóshoz oda mentem, hogy légy szíves, egy 10 percet tudnál nekem adni, mindenképp szeretnék veled beszélni. Én egyébként nem voltam lelki gyermeke, csak ismertük egymást, tehát nem voltam egy nagyon bizalmas viszonyban. És szerencsére a Miklós egy nagyon határozott alkat, és ő azt mondta, hogy Marci, te most kimész ezen az ajtón, és megmondod a Gábornak, hogy nem. Így nem lehet esküvő elé menni. Most szakítanod kell. Ez tiszta sor, millió kapcsolatot láttam már. Én pontosan tudom, hogy ezt kell tenni.
Hűha.
És akkor én egészen elkerekedett a szemem. Ezt a pofátlanságot, hogy valaki nekem azt mondja, hogy az én szerelmem a Gábor, hogy én most szakítanom kell vele, mert ő tudja a tutit. Hát én nagyon fel voltam dúlva. És akkor teljesen biztos lettem benne.
Akkor ezt kellett neki mondania.
Hogy persze, hogy igen. Hát hogy jön ahhoz, hogy ő... Tehát hogy egyáltalán belenyúlni a szépbe, a jóba, abba, ami itt gyönyörűen virágzik. És akkor tényleg így volt, hogy én attól kezdve nagyon boldogan mentem ennek a házasságkötésnek elejébe. Még hozzátartozik a történethez, hogy már két gyermekünk volt a Gábor, amikor a Miklós szembe jött az utcán.
És én... Mégsem szakítottál?
És akkor így, ahogy mondod, én föl is hánytorgattam a Miklósnak, hogy Miklós, azért az durva volt, amit akkor mondtál. És azt mondja, Marci, én tudtam.
Tehát ő neki ez kész recept volt.
Ő neki ez volt a recept. Tehát úgy látszik, megérezte bennem ezt a fajta típust, azt a lázadót, aki just se azt csinálja, amit mondok. Tehát megmerte kockáztatni, hogy engem felszólít a nagy szakításra. És mosolyogva mondta, hogy hát örülök nektek, gyerekek, aranyosak vagytok így együtt.
És Gábor, benned ez hogy csapódott le? Mert azért mégiscsak nem kis teljesítmény, hogy ilyen higgadtan egy ilyen dolognak azt mondod, hogy jó, hát akkor döntjön.
Igen, a mennyasszonyod itt a esküvő előtt hónapokkal
én nagyon-nagyon szomorú lettem volna, hogyha Marci azt mondja, hogy nem. Uh-huh. Én csak bíztam benne, hogy a Marci így fog dönteni, ahogy végül is döntött.
De akkor azért ez mindenképpen átjön ebből a történetből, hogy hogyha fölmerül egy kérdés bennünk, egy probléma, azt meg kell élni, tehát nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Tehát, hogy ebbe bele kellett mászni a nyakig a Marcinak, mert nyilván így tudott igazi és őszinte döntést hozni, hogy átélte a mélységeket, hogy azt se tudom, merre van az arra. És ebből, tehát hogyha akkor ezt tényleg félretolja, vagy Gábor, te így ráveszed, hogy na, édes kis mely asszonykám, itt a meghívó nyugi van, akkor igen, lehet, hogy tényleg borul az egész.
Furcsa talán, de el tudom képzelni, vagy utólag én úgy gondolom, hogy ez az együttjárásomnak majdnem, hogy az egyik legfontosabb szakasza volt, amikor tényleg kaptam egy ilyen szabadságot a Gábortól, hogy úgy döntsek, ahogy ez nagyon jó. Mert szerintem a házasságban is ez nagyon fontos, hogy az ember valamennyire szabad maradhasson. Persze nem úgy, hogy akkor én most éjszakai életet élek, vagy bármennyire én szabad olyan programokat csinálok, amelyek semmi köze a családhoz. Tehát nyilván én nem így gondolom, de hogy valamennyire hagyjuk szabadon lélegezni a másikat. Ez nekünk nagyon fontos.
És milyen gyakran elenged el téged a Gábor a barátaiddal beszélgetni éjszakában nyúlóan?
Igazából még erre is lehetőség nyílik, csak éjszaka nem a barátaimmal beszélgetek, hanem a különböző korú gyermekeimmel, akik megjelennek az ágyam sarkán.
Ja, hát
de hát, hogy ez egy másik formájú élet.
Igen, ritka. Marcsi igazi családanya. Igen.
Marcsi Gábor, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma este. Ez nagyon jó volt, hogy ilyen őszintén meséltetek az életetekről, meg a ilyen távkapcsolatban megélt hónapokról, és ebben nagyon tetszett az, ahogy így utólag értelmeztétek, hogy talán ezek így felkészítések voltak egy későbbi életszakaszra.
Azt is nagyon jó, hogy mondtátok, hogy a bizalom mennyire fontos, főleg a távkapcsolat idején, amíg ideiglenesen elengedjük egymás kezét egy bizonyos időre.
És hogy szabadság van, hogyha a másik el akar menni, menjen, hogy talán ez erre is jó, hogy tényleg az ember megfontolja, hogy jó helyen van, és hogy ettől nem kell félni, mert hát ha ki kell derülnie, hogy nem ő az igazi, hát akkor menjen. A féltékenységgel kapcsolatban meg nagyon tetszett, ahogy így ezt összegerebíztétek, hogy mi minden nem múlik, hogy van ugye a külső féltékenység, amit a kolléganők és az egyéb besugók, hastáncos nőről besugók gerjesztenek, és hogy ezt úgy tudni kell, hogy jó, ez egy külső támadás, és hogy a belső féltékenység az meg mennyire magunkon múlik, hogy mi mekkora teret adunk neki, és hogy ennek az ellentéte a bizalom. Illetve ami megsegíti ezt, az pedig a nyílt kommunikáció, hogy hát tisztán elmondom a jóképű henteseket és a hastáncos kolléganőknek a nőket a páromnak, így tiszta sor látjuk egymás kártyáit, és akkor lehet tudni, hogy éppen ki miben utazik. És azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy ha helyén van az önértékelésünk, akkor tényleg kicsit erre van ennek a féltékenységnek, és hogy ezt tudjuk önmagunkban nevelni. És végül még annyi, hogy az nagyon jó volt hallani, Marcsi, ahogy a bizonytalanságodról beszéltél, és hogy azt olyan szép látni, hogy a jó Isten az milyen úton módon ad végül is megerősítést az ilyen mélységekbe, hogy téged is így egy atya végül is kézen fogott, és akkor így meglett a megoldás. Nekem ez erről szólt, hogy milyen különböző módokon bizonyosodik meg az ember.
Kedves hallgatóknak pedig köszönjük, hogy ma este is minket hallgattak. Következő adásunk február 19-én lesz, amikor is a házasság előtti testi kapcsolatról fogunk beszélgetni. Vendégeinkkel, Trer Marival és Andrással.
A műsor a Sönstati Családmozgalom támogatásával készült, köszönjük a közreműködőknek a segítséget. Hogyha szeretnél rólunk többet megtudni a Sönstati Családmozgalomról, akkor keresd fel a családmozgalom.hu weboldalt.
Bármilyen észrevételetek vagy kérdésetek van irányunkban, nyugodtan küldjétek el nekünk a mariaradio@egyhullámhosszon.hu e-mail címre. Korábbi adásainkat pedig letölthetitek a www.mariaradio.hu/egyhullámhosszon weboldalról.
Búcsúznak a műsorvezetők Endrédi Gabó
és Endrédi Orsi.
Köszönjük a figyelmeteket!
but at night it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. It's a different world.